hogy légy mindig felkészült. Légy mindig felkészült, mert sose tudod, hogy mikor lesz lehetőség arra, hogy, hogy szolgálj. Igen. Úgyhogy Pásztor Scheller annó még csinálta azt, hogy, hogy abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy megkért, hogy segítsek a színpad, nem is tudom, szolgálatban. Hát az is, meg inkább így biztosra menni, hogy hangosabbnak kell lennem. Tehát biztosra menni abban, hogy mit tudom én, a bejelentések rendben lesznek, hogy van dalszolgálat, hogy aki a bevezetőt mondja, tud-e róla, hogy bevezetőt mond. Na mindegy, és ilyenkor ott ülsz mellette, ugye? Ez nagyon nagy megtiszteltetés, ott ülsz a színpadon, és kész vagy az akcióra. És a dolog valahogy így néz ki, Pásztor Scheller így ül, lapozgatja a Bibliát, odafordul. Van egy üzeneted? És akkor tudod, akkor van, mondhatod azt, hogy nem. De hát azt nem mondja az ember. Igen. Jó, akkor te jössz. És tudod, és énekelnek még, tehát, hogy még van egy pár másodperced, mert... és akkor tudod, akkor hát nem, még a dicsőítés nem mondjuk egy különleges dal, vagy valami épp véget ér, veszed a Bibliádat, és ahogy lépegetsz a pulpitus felé, akkor gondolkozol, hogy tényleg van-e üzeneted. És ő ezt azt hiszem nagyon tudatosan csinálta. Tehát ez így rendszer volt nála. Két dolgot tanultam ebből. Az egyik az, hogy tényleg légy mindig felkészülve. A másik, és azt hiszem, hogy ez sokkal-sokkal fontosabb, és ez az, hogy Isten igéjének a tanítása, a prédikálása nem egy természetes jelenség. Tehát ez nem arról szól, hogy egy embernek önmagában van intellektuális ismerete, elvégzett egy főiskolát, egyetemet, megtanult egy csomó tényanyagot, teológus lett, és ezzel a teológus tudásával ő a szakterületén, ha lehet így mondani, előadásokat ír, és előadásokat tart. Ugye, mert mondjuk azt, hogy az üzleti világban sokszor, gazdasági területeken, oktatásban általában, azért ez így néz ki, nem? Tehát a szakterületem valami, és lehet, hogy vannak dolgok, amiket nagyon jól ismerek, és tudok róluk beszélni, meg vannak a konzerv előadásaim, amiket elő tudok venni, és aztán amúgy, ha valami különlegeset, valami újat kell előadnom, akkor hát készülök rá, ugye? Órákat, napokat, esetleg próbaelőadásokat tartok kisebb csoportoknak, leadom az anyagot, megnézem, hogy hat, a dolog csiszolódik, és eljön a nagy nap, amikor egy konferencián is elmondom. És én nyilván az üzleti világból, ahogy ezt megtanultam, bizonyos értelemben én is így csináltam. És amikor elkezdtem, hát ugye Istenről, Isten embereinek, vagy akár érdeklődőknek tanítani, de a lényeg az, hogy Istenről, akkor újra kellett tanulnom ezt a koncepciót. Tehát ez egyszerűen nem így működik. És az akadémián van egy tantárgy, prédikálástan, gyakorlatilag megtanítanak beszélni, de nem annyira beszélni, inkább prédikálni, tanítani. De ez sem a prédikálás, a szónoklat, és nem is a tanítás tudománya, lehet így mondani, hanem ez az egész különleges mód, ahogy Isten az üzenetét embereken keresztül most a modern korban közvetíti, ugye a kegyelem korszakában, Krisztus óta, amióta Isten szelleme itt van a Földön, és szolgál rajtunk keresztül, illetve felétek. Nagyon érdekes dolog, nem tudom, hogy erről beszéltem-e már, de csak egy pár gondolat. Ugye, amit tanítottak nekünk az az, hogy kell, hogy legyen egy felkészült életünk. Ami valami olyasmit jelent, hogy nem egy üzenetre készülsz föl. Tehát nem az van, hogy például én eljövök ide reggel, és tegnap este, meg délután hülyére tanultam magam, hogy itt valamit elő tudjak adni, hanem ez arról szól, hogy elvileg állandóan tanulunk. Állandóan tanulmányozunk. elvileg állandóan iskolába járunk, ugye, ha másképp nem hetente kétszer-háromszor ott vagyunk az Isten tiszteleten, ahol elhangzik egy-két üzenet, mint egy, vegyük úgy, mint egy egyetemi előadás. Bibliai iskolába járunk, van, aki minden nap, van, aki hetente egyszer, van, aki ahogy bír, de tanulunk. És aztán van egy saját tanulmányozásunk, ugye könyveket olvasunk, olvassuk a Bibliát. Van egy olyan időnk Istennel, ahol lehetőséget adunk neki arra, hogy azt, amit tanultunk, amit olvastunk, amit a Biblia adott nekünk, értelmezze. Tehát van egy felkészült életünk, ahol Pásztor Scheller ezt így tanította, hogy van egy vödör, ez az én lelkem, amit én megtöltök, és annak tele kéne lennie. És igazából az, ami kijön, az az, ami túlcsordul. És ez az egyik oldala. Tehát van egy nagyon komoly felkészültség, egy tudatosság. A másik kifejezés, amit sokat használtunk, az a kategorikus tan kifejezés, kormányzó tan. És a kategorikus tan az élet egyes kategóriáit veszi számba a Biblia teljes kijelentése alapján. Ez egy ilyen nagyon tudományos dolog. Oké, mit mond a Biblia az üdvösségről? Mit mond a Biblia az örök élet kérdéséről? És akkor felállítódik egy kategorikus tan. De emögött évek tanulmányozása van adott esetben. Könyvek tucatjai, Istent félő emberek tanulmányozása, tudomány, aki eredeti szövegek vizsgálata, szövegértelmezés, a Biblia teljes egészének az összevetése ezzel a kategóriával. Kutatásnak az eredménye egy leszűkített definíció, egy kategorikus tan. És aztán a Biblia teljes üzenete kategóriákra osztható, és a tan szintjére emelhető, ahol elvileg ott van mögötte egy elfogadható, jogos érvelés, ami alátámasztja a Biblián alapulva ezt a tant. És ennek a rendszere ott kell, hogy legyen a lelkedben. Tudod, hogy mi van. Oké? Tehát és igazolni tudod a Biblia alapján. És ezt ismerjük. Hát ez így van mindenütt, nem? Tehát, hogyha valaki mérnök akar lenni, akkor nem úgy épít toronyházat, hogy hát nem tudom, ide egy kis betont, oda egy kis üveget, hát jó lesz ez valahogy. Nem, ott a statika, nem vagyok mérnök, mindegy, de egy csomó mindenre figyelnie kell.
De tudnál építeni toronyházat.
Simán, igen. Csak nem akarnék beköltözni. Sőt, még a közelében sem akarnék. Jó, de aztán van egy másik oldala. Tehát ha ez a felkészült életed megvan, akkor történik egy csoda, amikor tényleg beszélsz emberekkel. És ez a csoda függ egyrészt a csoporttól, akihez beszélsz. Ez nagyon fontos. Milyen várakozással ülnek ott az emberek? Ha egy prédikátort látnak, egy embert, és az ember okosságát keresik, akkor lehet, hogy nem történik meg a csoda. De ha az emberek úgy ülnek ott, hogy tudják, hogy valami természet feletti történik, ahol Isten fog adni nekik, úgy, hogy esetleg használni fogja ezt az embert, a prédikátort, akkor Isten megtiszteli ezt a várakozásukat, és tényleg ad nekik. Ugye Isten szelleme elvileg ott van a prédikátorban, de ott van benned. És a prédikátor mondja, amit mond, de Isten szelleme értelmezi azt benned, és alkalmazza a te életedre. Lehet, hogy elhangzik egy üzenet, amit mindannyian ugyanúgy hallottok, ugyanazokat a szavakat, de ahogy a Szent Szellem megvilágosítja azt, a bizonyos oldalait kiemeli, rád értelmezi, a te szíved, a te életed, a te pillanatnyi helyzeted valódi körülményeire adaptálja, oké? Úgy annyi fajta üzenetet hallunk, ahányan itt vagyunk. Jó, egyikötök se lesz mormon attól, amit mondok, de, hát remélem, de bizony az egyikötök azt fogja mondani, hogy oké, a családomban ez előre fog vinni, a másik azt mondja, hogy megértettem valamit Istenről, a harmadik azt mondja, hogy... És ez azért van, mert Isten szelleme szolgál feléd. Jó, de aztán van a másik oldal is, a prédikátor. És ha a prédikátor ugyanígy tisztában van ezzel. Tehát nem a maga sztoriát akarja elmondani, hanem tisztában van vele, hogy ő igazából most egy eszköz. Ő olyan, mint egy ceruza, amit valaki vagy fölvesz és ír vele, vagy ott hagy, és akkor nem történik semmi. És elvileg a prédikától reméli, hogy Isten fölveszi őt és ír vele. Okay? És ez nem az ihletettségnek az a fajta elképzelése, mint ahogy a Biblia keletkezett, okay? Hogy amit én mondok, mert új szövetségi próféta vagyok. Isten kijelenti az ő akaratát rajtam keresztül. Okay, tehát ez nem így van. Nem így van. Hanem úgy van, hogy az ő akarata ki van jelentve a Bibliában. Ott van a kategorikus tan, ott van a Biblia üzenete, ez megvan a prédikátorban remélhetőleg, tele van a vödör, és Isten szelleme használja ezt a tudást, és amikor a prédikátor engedi, amikor a tanító engedi, amikor az alázatnak arra a helyére teszi magát, ahol azt mondja, hogy Uram, te beszélj, én is tőled akarok hallani, taníts, kérlek, engem, és persze a többieket, és persze engem, de ha te nem szólsz, nincs mit mondanunk. Ha te nem adsz most egy üzenetet, akkor ez nagyon rövid lesz ez a mai reggel. És bizony Isten tényleg mozdul, és sokszor a prédikátornak az a tapasztalata, hogy vissza kéne hallgatnia az üzenetet, amit ő mondott el, mert bizony nagyon építené őt. Sőt, építi őt úgy is, hogy közben figyel arra, hogy mit mond. Mert elhangoznak dolgok, amik többek annál, mint amit a prédikátor vagy a tanító mondani akart. Ezt nem tudom, értitek-e? Isten tényleg használ minket. Téged, engem, amikor valakivel beszélgetsz, és bizony nem görcsölsz, nem tartod mindenképpen a saját kezed. Azt fogom mondani, amit eldöntöttem, hogy mondani fogok. Tudod, és Isten azt mondja, rendben, akkor mondjad. Vagy azt mondod, hogy Uram, segíts, mi a bánatot mondjak ennek az embernek. Úgy értem, te szereted őt, te tudod, hogy mi van vele, te akarsz, a te teremtményed, beszélj hozzá. És bizony olyan dolgok jönnek ki a szádon, olyan pontosan, olyan természetesen, olyan élően, ahogy sose remélted, vagy sose gondoltad. Úgyhogy tisztában vagyunk vele, hogy valami több történik. Mint csak előadás, és lecke, és leírjuk. Ezért olyan nagy hiba személyválogatónak lenni. Megvan azért erre a képességünk, nem? Ezt a tanítót szeretem, az a tanító unalmas, az a tanító, ne is beszéljünk róla, őt nagyon szeretem, és hát őt is nagyon szeretem. És az van, hogy amikor az unalmas tanító jön, akkor azt tudom, hát haza is mehetnék. De hát ez nem így van. Tehát, hogyha ha most hazamehetnél, akkor miért maradsz itt akkor, amikor a kedvenced jön? Mert akkor emberektől válsz. Akkor te csak egy, tehát ne haragudj, de akkor te csak egy főiskolát találtál, vagy egy, nem is tudom, egy új menedzserképzőt, vagy nem tudom mit. És persze, igen, tehát hogy ne, lehetnek olyan stílusok, olyan hangok, amik jobban fekszenek neked. Okay, nekem is van ilyen. De ha elfelejtem mindazt, amit előtte mondtam, akkor a legnagyszerűbb, mondjuk azt, hogy szónok vagy előadó, és csak egy emberi üzenetet fog közvetíteni felém, ahelyett, hogy Isten üzenetét hallanám. De ha Isten üzenetét hallom, azaz az előadó mindig csak egy eszköz Isten kezében, akit ő használ, akkor bizony az unalmast is tudja használni? Hé, hadd kérdezzem meg. Elképzelhető, hogy egy unalmas előadót Isten megfog, és rajta keresztül, ha nagyon figyelsz, úgy értem, ha hajlandó vagy a szavait egymás mögé rakni, és az üzenetet felfogni, elképzelhető, hogy az életedet megváltó, az életedet gyökeresen megforgató, egyszerű, szimpla üzenetet egy unalmas előadón keresztül adja át neked Isten? Elképzelhető? Dehogy is nem. Dehogy is nem. Elképzelhető. Hogy? Nem az, hogy elképzelhető. Ha én Isten lennék, én ezt a trükköt alkalmaznám. Péter,
Én csak egy rövid tapasztalatot, vagy bizonyságot ezzel kapcsolatban. Én nagyon szemüvegen keresztül nézni az embereket. Tehát ez így a régi emberemben nagyon hatalmas is jellemző, és itt a gyűlőben is volt három pásztor, aki nekem jelentett. Már amikor felállt, akkor nekem a futósok a hideg állta, és így, tehát én imádkoztam Istenem azt, hogy ezt, tehát azt tudom, hogy ez nem jogos, hogy ezt fegy le tőlem, hogy én nem akarom szemüvegen keresztül nézni, meg előítélettel hallgatni, amiket hallok, és de ez így ment éveken keresztül is. És így volt egy ilyen imád, és hát hiába volt, ez azért mindig ez a szemüveg ott volt. És voltunk a konferencián, Kaposváron, és ez a három prédikátor jött egymás után, én betültem, és számomra ezek hárman egymás után elprédikálták a konferencia három legjobb üzenetét, úgyhogy ott ültem, és azt mondtam, hogy akár most vége lehet. Köszönöm, ez volt az egyben.
Ja, szuper, dicsőség Istennek, és tényleg csak annyi, hogy tehát a Péter hozzáállása tök jó, tehát mert ez így van, tehát mondhatom azt, hogy én nem vagyok személyválogató, de azért egy kicsit, tudod, intelligensen, szépen betakargatva az vagyok, oké? Okay? Tehát, de harcolni akarok ez ellen. Tehát amit Péter mondott, hogy tudom, hogy ez így, tehát ez megrabol engem. Ez engem megrabol, nem akarom, hogy megraboljanak. Hanem azt szeretném, hogy ha egyszer már szánom az időmet arra, hogy itt vagyok, hogy hallgatok, akkor szeretném a legteljesebb üzenetet megkapni, oké? Okay? Akkor Isten kell, hogy szolgáljon felém. Nincs mese. Erre van szükségem. És ezért veszem magamnak a fáradtságot, hogy felkészítem magamat az üzenet előtt. Ez nagyon fontos. Mit gondoltok, miért van dalszolgálat Isten tisztelet előtt? Mert ez a vallásos mániánk? Vagy mi a... Dicsérlek, közben énekelni se tudok meg semmi, az egész vérciki. Ugye, te megpróbálok úgy jönni Isten tiszteletre, hogy amikor vége van a dalszolgálatnak. De ez megint a dolognak egy meg nem értése. A dalszolgálatnak az a lényege, hogy felkészítsem magamat az üzenetre. És oké, okay, és nem a, hát, és akkor miért nem úgy készítjük fel magunkat, hogy mondjuk leülünk és olvassunk valamit? Azért, mert az ének az nem egy emberi találmány. A zene, a harmónia, a művészet, azt Isten találta ki. Hogy értem, ez az ő ötlete. A zene egy kiváló eszköz arra, hogy a természeti embert áthangolja egy természet feletti síkra. Egy kiváló eszköz arra, hogy a megkövesedett, unott, keserű lelket felelevenítse, és egy élő, elfogadó állapotba hozza. A dicsőítés az, amikor imádom Istent, oké, okay, két szó hangzott el, ami megint mit beszélt, te, hogy nem dicsőítek én senkit, esetleg magamat. És nem imádok én senkit legfeljebb, hát magamat. Oké, okay, de mi ez? Nem is tudjuk, hogy mi ez. Oké, okay, a dicsőítés az a meglévő nagyszerűség, érték elismerése. Oké, okay? Azt az embert, aki mindent csak fitymál, azt te nagyra értékeled? Az az ember helyesen gondolkozik? A fitymálódó ember? Nem, nyilvánvalóan látod, hogy megrabolja magát, nem? Él egy életet, amiben hálás lehetne, amiben a gazdagságot, ami körülveszi őt, igenis láthatná, de fitymálódik. Mit csinál? Megrabolja magát, igaz? Most Isten azt mondja, hogy mindent én teremtettem. Minden az én dicsőségemre van, ami azt jelenti, hogy minden, ami nagyszerű, az tőlem származik, miért nem veszel tudomást róla? Neked segít látni, hogy minden érték, minden nagyszerűség annál a lénynél van, aki szeret téged, és az életét adta érted. Az élet így válik kerekké. Dicsőíts engem, nem azért, mert szükségem van rá, és a következő választást csak úgy nyerhetem meg, hogyha ti is dicsőítitek engem. Nincs rá szükségem, de ez a valóság. Mint amikor látsz egy csodálatos természeti jelenséget, és azt mondod, hát uncsi, közben tudod, a szíved összeszorult, és igazából sose voltál ennyire boldog, és a nagybetűs életnek most kerültél a legközelebb, leginkább közelebb, miért ne fejeznéd ki, miért ne fogadnád el, miért ne igazodnál a valósághoz? Isten azt mondja, dicsőíts engem. Imádj engem, az imádat megint egy félreértett fogalom. Az imádat az összpontosítást jelenti. Az összpontosítás legmagasabb formája az imádat. A legtöbb ember magát imádja, így van, fölkelek reggel, és magamra nézek. Így szépen magam, így be, és így telik a napom. És mit látok? Depressziót látok, kétségbeesést látok, magamat imádom, magamra összpontosítok, és veszítek. Az életemet bezsugorítom arra, aki én és ami én vagyok, miközben van egy hatalmas érték, egy hatalmas segítség, Isten. Imádj engem! És ha eljövünk Isten tiszteletre, a dalszolgálat erről szól. Olyan dalokat hallgatsz, énekelsz te is, amelyek dicsőítik Istent, amelyek számba veszik az ő nagyszerűségét. És bizony, amikor énekelsz, úgy, hogy mindenki Istenre összpontosít, te is őrá fogsz összpontosítani. És bizony a lelked... De történik valami, ami másképp nem történne meg. Belépsz Isten jelenlétébe. Emberek, akik nem ilyen nagyon spirituálisak, ha meghallgatod a beszámolójukat akkor, hogy mikor érezték magukat legközelebb Istenhez, több mint azt szokták mondani, hogy valamikor egy dalszolgálaton, valahol egy dicsőítésen. És persze, ha a lelked megtanulta ezt, hogy hogyan lehet Istenre összpontosítani, akkor bizony bárhol, bármikor beléphetsz a jelenlétébe. De számunkra, közönséges halandók számára a dalszolgálat és a dicsőítés az, ahol igazából a legkönnyebb nekünk belépni Isten jelenlétébe. Úgyhogy személyválogató vagy? Ne legyél, dicsérd Istent, imádd őt, legyen egy várakozásod tőle, tedd meg az üzenet előtt, hogy eldöntöd, hogy oké, Isten, te kell, hogy csinálj valamit. Érted, jöttem ide, miattad vagyok itt. És hogyha ez a tudatos hozzáállás elmarad, ha ez az eltökéltség nincs ott, akkor bizony el fog sodródni afelé, hogy megint csak még egy üzletember találkozó, még egy eredményes élet találkozó, még egy istentisztelet, még egy bibliaóra. Milyen álmos vagyok, milyen fura, hogy mindig istentiszteleten vagyok álmos, milyen fura. Mindig tudok koncentrálni, csak most nem. Oké, miről van szó? Arról van szó, hogy egyrészt lazítottál, másrészt meg arról van szó, hogy oké, ha én lennék az ördög, tudjátok, hogy mi lenne a fókuszom? Mi lenne a legnagyobb projektem a te életedben? Nem az, hogy rávegyelek arra, hogy bankot rabolj, vagy ilyen marhaságot, hanem rávegyelek arra, hogy még csak nem is az, hogy ne gyere el eredményes élet találkozóra, ha bár az is jó, csak azt tudom, hogy fanatikus vagy, arra úgyse tudlak rávenni. De legalább, ha eljöttél, ne figyelj. Oké, legalább arra, hogy ha már nem tudtalak távol tartani, akkor arra figyelj, hogy a pasinak milyen a pulóvere. Vagy hogy miért van büdös az étteremben, vagy hogy miért pont emellett a fickó mellett kell ülnöm, vagy bármi, oké? Vagy az előző üzenete jobb volt, mint a mostani. Bármi, érted? Bármi, ami nem Isten. És meg vagy rabolva. Ezt érted? Meg vagy rabolva. Game over. De ha ott van ez az eltökéltség, hogy vagy Istenért jövök, vagy nem jövök egyáltalán. Jövő héten nincs itt senki. Viccelek.
Én se
jövök. De ezt értitek, nem? Különben nincs értelme, bohócot csinálunk magunkból, igaz? Jó. Gyuri, van üzeneted? Nincs? Van? Szeretnél? Ha van, akkor meg ne rabolj minket. Igen, jöhetsz.
Ez tök jó volt hallani, hogy az üzenet fontosabb, mint az üzenet vivője. Isten mindig ezt tanítja, és pont tegnap az órán beszélgettünk 1 Korintus 4-ről, ami egy ilyen alázatra intő gondolat a Bibliában, és ott pont a sáfárságról szól, ugye, ami egy nagyon jó gondolat mindenkinek, főleg üzletembereknek, vagy akiknek az átlagnál nagyobb dolog lett bízva mondjuk. Aztán persze kiderül, hogy ezt hasonlítgatni sincs értelme. 1 Korintus 4:7-ben azt mondja, hogy bolondok vagyunk, hogyha hasonlítgatjuk, vagy méricskéjük, hogy nekem ennyi adatot, neki annyi. Hanem a harmadik vers, hogy én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. negyedik vers teszi ezt kerekké, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ez tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. És magamat sem ítélem meg a természeti szempontból, és a prédikátort se, és a mellettem ülőt se, és Istent se. Úgy értem, itt azt hiszem ez az alázatnak az egyik definíciója, vagy az alázatnak az egyik jellemzője, hogy nem hozok egy ilyen fellengzős ítéletet. Talán még a Sanyitól hallottam ezt, ez ámulatos gondolat, hogyha látsz valakit, és így ránézel, hogy mondjuk így bóbiskol itt, miközben beszél valaki, Sanyi mondjuk, és akkor az ember átnéz, mert azért jött el, hogy így unatkozzon, vagy csak így a vallásos lelki furdalását próbálja megelégíteni azzal, hogy itt van, vagy mit tudom én aztán, de honnan tudod? És ez volt a fő gondolat, hogy honnan a fenéből tudod, hogy nem dolgozta halára magát szegény, és elván szolgott idő, hogy még halljon két mondatot, ami felépíti, de szegény már nem bírt ébre maradni. És azért dolgozott, hogy ne halljon éhen a családja. És ezt így tudod, ezt csak Isten látja. És pont ezt mondja Zsidó 4.13-ban, hogy Isten az, aki előtt átlátszóak vagyunk. Olyanok vagyunk, mint van ez az üvegzseb ugye a minisztériumban, hogy így belelátsz, hogy mi van benne. Isten beléd lát. Nyilván ez csak egy gyenge hasonlat, most nem megyek bele, de hogy átlátszó vagy Isten előtt. Mezítelen azt a szót használja. Házasként az ember ezt tanulja, hogy a mezítelenség az intimitásnak egy nem is tudom, feltétele. Most itt csapongtam. De hogy Isten előtt átlátszónak kell lennünk. És be kell ismernünk, hogy én nem mérem magamat magamhoz, nem mérem magamat másokhoz. Engem Isten mérjen, engem Isten határozza meg, nekem ő mondja meg, ki vagyok, nekem az fontos, nekem az számít, nekem ez az, ami meg kell, hogy határozza az értékrendemet. Mert igazából így fogok tudni helyesen gondolkodni a többiekről is. Ugye ez a, ahogy maga, általában magamat vetítem ki, a saját hibáimat vetítem ki másokra, és azért ítélkezek állandóan mások felett. Persze egy jó jel, mert hogyha ítélkezek, akkor az azt jelenti, hogy bennem van meg ugyanaz a dolog, azért ismerem fel, azért tudom elítélni. Ez egy fontos, hogyha elítélsz valamit, akkor csak döbbenj rá, hogy az azért tudod elítélni, mert benned megvan. És ezt is öveszem. Így van. De hogy nincs baj, mert mindannyian bűnösök vagyunk, ugye? Mindannyian így a zero levelről indulunk, tehát a nulla szintről. De hogy pont ez a kegyelemnek a lényege, nem? Hogy a kegyelem, Isten meg nem érdemelt ajándéka, az, hogy az, az üdvösségem ajándékból van, az, hogy a mindenem, amin van, ajándékból van. Ezt mondja 1 Korintus 4.7, tovább olvassuk, hogy mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? És ez megint olyan helyre rakja így a büszkeségemet. És tényleg így ez a gyakorlat életben tényleg nagyon sokszor van az, hogy így kicsúszik a kontroll a kezünkből. Nem tudjuk, mi a következő lépés, hogy oldjuk meg ezt a életünket nehezen érintő problémát. És akkor egy dolog marad, várni Istenre, figyelni Istenre, hallgatni, hogy... És akkor már lehet, hogy nem azért jövök, hogy... És nem mondom, hogy azért vagytok itt, de hogy tudod... legyen egy jó reggelem, és halljak valami vicceset, hanem hogy minden szó, amit hallok, attól az életem függ. Azon úgy csüngök, minthogyha, nem tudom, a halálra ítéltnek a felmentő ítéletét hallgatná éppen, vagy a haláltáborban ülő ott várná, hogy a neve elhangzik-e, hogy ki az, akit most engednek szabadjára. Hogy így csüngök a szavakon, és Róma 5-ben van az, ugye, hogy a próbával kezdődik a mi jelenformálásunk, és Isten ezért rakta ide a próbákat. Isten azért nem teszi egyszerűbbé az életet, hogy ne tudjunk csak úgy átrohanni önfeledten rajta, hanem visszataláljunk ő hozzá. És ennek az eredménye az lesz, hogy bármilyen furcsa így először, De a próbáknak a végeredménye a szeretet. A Róma 5-ben azt mondja, hogy a Szent Szellem kiönti a szeretetet a szívünkbe. De ehhez át kell, hogy formáljon, ehhez először meg kell, hogy törjön, ehhez először fel kell, hogy készítsen, helyet kell csinálni, mert annyira Sanyi mutatta, hogy tele vagyok önmagammal, vagy magamba vagyok csak fordulva, hogy nem engedem be ezt a szeretetet. És hogy tényleg a dalszolgálat az ennek a része, hogy felkészítsen, hogy szoktuk még ezt is mondani, hogy így bevezessen, hogy így nehéz néha így belevetni önfelettem magam Isten imádatába, de ha így lépésről lépésre történik ez a tőled, akkor észre sem veszem, és már ott vagyok. És például egy konferencián ez ilyen nagyon könnyen megtörténik, mert ott van egy ilyen hihetetlen összpontosítás Istenre. És az összpontosításnak a lényege az egyik, tehát hogy csak Istenre figyelek, és az automatikusan azzal jár, hogy magamról leveszem a tekintetem, hogy már nem én vagyok a fókusz, nem én vagyok a világ közepe, hanem Isten, és akkor kerülnek helyre a dolgok, nem? Akkor rázódnak be a megfelelő helyre, és a nehézségek is, amelyek jönnek, és megvan ígérve, hogy jönnek. És Isten ezt a helyes hozzáállást tanítja nekünk, hogy legyünk alázatosak ő előtte, legyen egy helyes mértékünk, lássuk helyesen magunkat és őt. És hogy ő nem úgy csinálja, hogy így, tudod, mint az ilyen, nem is tudom, ilyen filmek, vagy egyszer csak ott van egy ilyen nagy szuper lény, aki így mellett ilyen, nem is tudom, remegő térdekkel így elsüllyedsz, és sírva fakadsz, mert mindjárt halálra tapos. És nem tudok egy jó példát, de sajnos biztos van valami.
Godzilla.
Oké, okay. Isten nem ilyen, igen, megint Godzilla. És így a lába már így taposna rád, és az alázatot Isten nem így éri el, hanem a szeretetén keresztül tör meg engem, hanem olyan lesz, mint én, sőt, még gyengébb, egy olyan ember lesz, akit mindenki megvet, mindenki gyűlöl, mindenki, tudod, a halálát kívánja, és ezen keresztül ment meg engem, és azt mondja, hogy az én vagyok az út, és az igazság, és az élet, és engem kövess, nézd rám, figyel minden szavamat, ugye Krisztusnak a szava, hál' Istennek le van írva, hál' Istennek ez itt a fókusz, de hogy a legnagyobb változást azáltal tudja elérni, hogy szeret. Azáltal, hogy megtör, és ilyen, tudod, használ minket, használ bármelyikünket, tudod. Tehát, hogy persze nem is kell, hogy ez valami nagy tragédia legyen, amikor így megtanít Isten arra, hogy alázatos legyek, hanem egyszerűen csak van egy módja, hogy ezt kifejezi, hogy a legkétségbesöttebb állapotomban, a leggyengébb állapotomban is azt mondja, hogy szeretlek. És ezért intézte úgy, hogy az evangélium az nem a mi cselekedeteinkről szól, hanem az ő ajándékáról, amit nem lehet kiérdemelni. És azt mondja, hogy ez nem olyan, mint a munka, hogy te megdolgozol érte, és aztán megveregeti Isten a vállad, hanem odaadja ajándékba azt, amit soha nem tudtál volna megszerezni, elérni a saját erődből. Úgyhogy olyan jó, hogy ilyen Istenünk van. És egyébként talán ez az utolsó gondolat, hogy általában ahogy hallgatok, vagy ahogy hallgatom Isten igéjét, az tükrözi azt, hogy milyen képen van Istenről. És persze Isten ezt szeretné a rossz képet lerombolni, és a jót felépíteni. De az életemnek az egyik legmeghatározóbb pontja az, hogy mit gondolok én Istenről. Ha egy törvénykező Isten, egy ilyen bírót képzelek el, akkor az életem az csak egy ilyen, ebből fog állni, hogy én bebizonyítsam előtte az tetteimmel, hogy jó vagyok, és persze aztán elbukok, és aztán jön a képmutatás, és aztán ennek a gyümölcse, mert nem tudok tökéletes lenni. De ha megismerem azt az Istent, aki eljött értem, és meghalt értem, és nekem ad mindent ajándékba, és folyton elmondja, hogy nem a te érdemed, nem te hoztad létre, nem te szülted ezt az egészet, hanem én, és én neked adom ajándékba, akkor azt hiszem, az egy megtör. Az így megtör. És azért mondja Jézus, hogy boldog, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Egyszerűen át kell buknunk egy ponton, amikor így összetörünk, és aztán ő meg így felépít minket. Ja. És hogy ismerném meg Isten vigasztalását, ha nem nincs szükségem vigasztalásra? Hogy ismerném meg Isten erejét, ha én elég erős vagyok, és sosincs szükségem Isten erejére? Hogy tudnám mi az, hogy szeretet, ha nem döbbennék rá, hogy bennem nincs, és nem kapnák Istentől? Ja. És mindennel így van. Oké. Okay. Amen.